Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Bodó Mártát az egyházi és közösségi kultúra fontos szereplőjeként ismerjük. A Keresztény Szó főszerkesztője, számos tanulmány, esszé, könyvrecenzió, színházi kritika jegyzője, amelyekben gyakran találkozik a magyar-angol szakos bölcsész és a teológus érdeklődése. Ezek a szövegek általában az intellektus termékei, megalapozott gondolatok, amelyek az érzelmeket, a magánembert kiszorítják a textusból. Most azonban Bodó Márta hangvételt váltott, és a kolozsvári Exit kiadónál megjelent Újratervezés című kötetében novellákat közöl. Fókuszban a nők, ahogyan sok más eltérő műfajú írásában is. Szülni készülő gyermekanyák, az örökbefogadást választó nem anyák, öregasszonyok, akiket mély magány formált keserűvé, vagy a külső szem szerint bomlott elméjűvé. Megjelennek a régi rendszer bizarr döntésein edződött értelmiségiek, az egyetem után valódi és kényszerotthon között ingázó tanárok, a válás vagy betegség miatt szélsőséges helyzetbe kényszerült emberek, a transzgenerációs traumáktól vagy a kisebbségi lét kihívásaitól szabadulni nem tudó karakterek. Bodó Márta néha simogató, máskor dű és tehetetlenség szülte szavakkal formálja őket, ezeket a perifériára kényszerült, legtöbbször meg nem értett vagy elfelejtett alakukat. A novellák empatikusak, egyben kritikusak és figyelmeztetésként is hatnak. Abban a világban, amelyben még a sírjaink is egyik napról a másikra gazdát cserélnek, luxus önzőnek vagy gőgösnek lennünk, elfordítani tekintetünket mindenkiről, aki elképzelt, idilli világunk tiszta kékjét beszürkíthetné. A kolozsvári Vallásszabadság házában tartott könyvbemutatón egyedemese költő beszélgetett a szépíró Bodó Mártával, és Albert Csilla színművész olvasta fel a November 1 című írást, amely, bevallom, nekem is az egyik kedvencem a kötetből. Az újratervezés előszavát Angi István írta, ez volt a szeretett és tisztelt esztéta halála előtti utolsó szakvéleménye. Az írásokat Darvai Tünde Napocska grafikái kísérik, a borítón is az ő egyik, természetesen nő alakot ábrázoló festménye látható. Darvai Tünde eleven színeiről, életigenléséről ismert. A borítón látható festménye, bár őszies tónusú, mégis optimizmustól dúsabb, mint Bodó Márta pasztel vagy szürke ruhákba bújtatható, gyakran láthatatlanságba burkolózó karakterei. De lássuk, miért választotta a könyv illusztrátoraként éppen Darvai Tünde Napocskát. Bodó Mártát, az újratervezés szerzőjét hallják.
Nagyon szeretem az ő munkáit, és nagyon rég nézegettem és csodálom. Ismerem Tündét, de nem nagyon jól vagy nagyon mélyen. Leginkább azt tetszik, és ebben éreztem rokonságot, hogy egyrészt nem egy ilyen hagyományos felületre fest, vagy nem csak, hanem ilyen eldobott fadarabokat ő előkészít és összerak. Tehát, hogy már ez egy alkotó munka, ez nagyon tetszik, nagyon szeretem. És az is, hogy ha van is egy jól nevelt keret a képei körül, ő azokra is ráfest. Tehát, hogy ott folytatódik a munka. Nem vagyunk bezárva a gyönyörű kis polgári kereteink közé, nekem ezt mutatta, hanem, hogy kilógunk azokból a keretekből, és nem ilyen az élet, hogy akkor van az a gyönyörű, szép, megművelt képkeret, és akkor azt tiszteljük, és akkor passzpartú, és mindenféle, ahogy ez szokás, hanem, hogy úgy árad, és úgy nem törődik, és úgy kifolyik mindenből. Ez az első, amit mindig nagyon szerettem benne. Olyan kiállításokon találkoztunk, ahol az ő munkái is ott vannak, vagy az ő munkáiból volt kiállítás, és egy ilyen alkalommal kérdeztem meg nagy feelingem, miután már nagyon rég nézegettem, hogy vajon egy ilyen képét nem adná esetleg borítónak, és én néztem ki azt, hogy nő alak legyen rajta, mert hogy nő alakokkal foglalkozom, ez egy tudatos vagy szándékos választás, és hogy azért legyen szép színes, mert hogy én azért nagyon szeretem a vidám színeket. És akkor az volt a nagyon jó leső, milyen egymásra találás, hogy kérte, hogy küldjem el, hogy milyen szövegek lesznek, és hogy hát ő ez még rajzolna. Ez egy ilyen ötlet. Azt is nagyon élveztem, hogy Tördelő Várdai Évi meg kivett ilyen kis részeket, amivel még Tündét is meglepte, és akkor azokat ide-oda elhelyezte a Tünde rajzaiból. Tehát, hogy megvan benne azért a játékosság, ami számomra fontos, mert hogy a világnak ezt a magára hagyott küzdelmét is meg akartam mutatni. Van bennem azért az iróniára rengeteg késztetés. Most nem éreztem, hogy ezeket el kéne nevetni. Ugyanakkor azért kicsit ez az ironikus és játékos fordulat, én úgy érzem, hogy a Tünde rajzaiban ott van, és hogy ez nagyon jó. Hát a másik az, hogy meg vagyok győződve arról, hogy sokkal fontosabb a képiség napjainkban. Olvasóként én is jobban szeretem, hogyha vannak képi kapaszkodók, amik persze nem szájba rágnak, és nem elmesélnek a szöveg helyett, hanem még tovább lendítik a képzeletet, és ezt kaptam meg Darvai Tündétől, és ezért nem is tudom elmondani, hogy mennyire hálás vagyok, hogy szerintem ettől még sokkal vagányabb az egész, és én sokkal boldogabb és büszkébb vagyok rá.
Kik vagyunk mi erdélyi közösségként, vagy a mindennapok által megviselt egyénekként? Melyek azok az élethelyzetek, amelyek olyan mélyre löknek bennünket, ahová még Isten szeretete is nehezen ér el? Miért nehéz a kiszolgáltatottakról, a megkeseredettekről írni? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Bodó Márta szépíróval. Olyan furcsa számomra az, hogy közismert személyisége vagy Kolozsvárnak, hiszen rengeteg fajta tevékenységed van. Azt mondaná az ember, hogy ismerős arc, miközben nem ismerünk. Tehát, hogy egy rejtőzködő lény vagy, és most a kötet kapcsán rájöttem, hogy ez egy önként vállalt rejtőzködés volt hosszú éveken át, de kíváncsi vagyok a mozgató rugójára. Mert hogyha az a görcsös embertípus lennél, aki nem mer kiülni emberek közé, nem meri két gondolatát felvállalni, akkor érteném, de mivel ezekkel állandóan jelen vagy a közösségben, furcsa, hogy kevesebbet akarsz adni magadból, mint amennyit úgy gondolnának az emberek. Ez miért van?
Az kétségtelen, hogy egy befele forduló ember vagyok. Az is igaz, hogy részben akarattal kiépítettem magamnak mindenféle védő falakat, és ez már otthonról, mert valahogy azt tanultam, vagy azt láttam, vagy az erősödött meg bennem, hogy nem szabad lássák, hogy én például sírok. Arra emlékszem, hogy otthon a filmeken nem engedtem meg magamnak, de kiskoromtól kezdve sírjak, mert nem akarom, hogy lássák. És hát ez a mechanizmus később is részben segített, részben megóvott. Tehát azt hiszem, hogy én egy sokkal érzékenyebb ember vagyok, mint amit szeretném, hogy tudjanak rólam. Az az igazság, hogy az egyházi körben való munka is valamennyire abban erősített meg, hogy nem láthatják azt, hogy én gyenge vagyok. Mert bírni kell, mert húzni kell, mert nem adhatok alkalmat arra, hogy odaüssenek, ahol legjobban fáj. Igen, ezekkel együtt éldegéltem. Például borzasztóan izgulékony vagyok, de szintén elég kiskoromtól felolvastam a templomban, és soha nem látták, hogy én mennyire izgulok, tehát, hogy még a bokám is remeg, de ezt nyilván a kép szemben ül, az nem látja, csak hallja a hangomat, hogy elég jól cseng vagy hallatszik. Igen, ez egy önépítés volt. Pszichológus mondta aztán, hogy nem a legegészségesebb módszer. Viszont sokat gondolkoztam, tépelődtem, és tulajdonképpen kiskoromtól írogattam én, csak úgy gondoltam, hogy ez nem elég jó. Mit képzelek én magamról, hogy hát itt vannak komoly írók. Utána meg azt is láttam, hogy hát azért ez egy elég nehéz terep. Én nem szeretek harcolni, főleg nem magamért. Nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy eseményeket szervezni, és rendezni, és reklámozni, és meghirdetni, de hogy én ezt magamért csináljam, az egyszerűen nem fér össze az én önképemmel, vagy világképemmel. Nagyon csodálom, mert látom a Facebookon is, hogy nagyon sokan ezt jól csinálják. Nekem ezzel erős kételjeim vannak. Az a bolond, vagy régi módi ember vagyok, aki megvárja, amíg a szobrot majd megépítik. Nem, hogy én már a talapzatot is elkészítem, meg az aranyozást is. De valahogy így tudnám ezt elmesélni.
És akkor milyen gombot kellett megnyomnod a kis lelkedben, hogy előrukkolj ezekkel a szövegekkel, vagy más nyomta meg a gombot? Kellett neked egy kis segítség ahhoz, hogy nyilvánosságra hozd azt, hogy én szoktam írni ilyen szövegeket is?
Először tanulmányokat, komoly dolgokat írtam, és kutattam, és valahogy azon az úton indultam. Bizonyos szempontból ez az én alkatomnak, de lehet, hogy a kényelmemnek is jobban megfelelt, mert azért ott jobban el lehet rejtőzni, ugyanakkor azért lehet kreatívnak lenni. Tehát, hogy azzal foglalkoztam, azok megjelengettek, és akkor így most nyomozom magamban, hogy mi is indított el, tehát hogy elkezdtem kicsit ilyen a tanulmány és az esszé határán levő dolgokat is írni, meg egyáltalán foglalkozni, mert hogy nem tudom, például ez az itthonlét, otthonlét, sehol sem otthon levést, ez a gondolatkör nagyon elkezdett foglalkoztatni, és akkor meglepő módon, vagy nem meglepő módon a magyarországi vigíliában volt rá, mondjuk úgy, hogy fogadókészség. Tehát ott egy idősebb piarista, Lukács László volt hosszú ideig a főszerkesztő. Ő még az a generáció, aki ugye amellett, hogy szerzetes és pap, végzett egy egyetemet, ami az ő esetében mit ad Isten magyar-angol szak volt, ami hát amúgy is számomra egy nagyon rokon szenves és rokon típusú érdeklődésünk volt, mert hogy ő is Thomas Mertont, egy amerikai, szerintem zseniális, hát író is, meg gondolkodó is, meg misztikus, meg minden, tehát hogy őt fordította, nekem is a nagy kedvencem volt. Na és akkor valahogy mertem, még egy vigília pályázatra is beküldtem egy munkát, valamilyen keresztény létértelmezés volt a téma, és hogy ott nyertem egy második, harmadik díjat, nem is emlékszem. Na, ez is például egy akkora visszajelzés volt, hogy hát akkor mégiscsak én valamit tudok, vagy jól csinálok, és igazából mindig úgy gondoltam, hogy ezen a keresztény vagy katolikus kultúrvilágon belül van nekem helyem, csak hát ez ugye Erdélyben nem olyan egyértelmű, mert hogy azért, nem tudom, itt azt érzem, hogy sokkal erősebb a protestáns kulturális jelenlét. A saját iskolai magyar tanárom a 10 éves találkozón azt mondta, hogy jé, te katolikus vagy, hát mindig értelmesebbnek gondoltalak. Egy visszajelzést. Na, nem tudom, és hát Pilinszky János volt az egyik kedvencem, de nem is annyira költészetem, mint az esszéit. Így írni, és ezeket a misztikus élményeket mégis ilyen megfoghatóan, de szépen. Nem vagyok én éppen olyan misztikus, tehát hogy én nem biztos, hogy ilyeneket tudnék írni, de valahogy ezek nagyon imponáltak. És akkor a vigíliába kezdtem el, tehát ilyen esszészerűbb dolgokat, illetve akkor már kifejezetten ilyen novellának nevezett próbálkozást beküldeni, és hát közölték, tehát hogy nem volt az, hogy ez nem elég jó, vagy írja át. És ugyanakkor a másik jó élmény a Látóban szintén, hát főleg könyvkritikákat írtam, mikor először úgy megengedtem magamnak, hogy na, lássuk csak hát Láng Zsoltnak, aki én szerintem egy nagyon vagány, nagyon tapintatos, nagyon úriember szerkesztő volt. Ennek az embernek én elmerem küldeni ezeket a szép irodalminak nevezhető próbálkozásainak, és ott is jó visszajelzés volt. Nyilván javasolt az elején olyat, hogy húzni kell általában. Megírt szövegnek körülbelül a felét ki kell húzni, és ez egy nagyon jó tanács volt, mert valóban én valahogy úgy írok, hogy egy kicsit indulatból, meg ahogy jön, és hát azt valóban utána meg kell szerkeszteni, és főleg kiúzni, tehát ez egy rendkívül jó tanács volt, de hogy utána nem nagyon volt gond, és akkor ez egy kicsit úgy bátorságot adott, és meg küldözgettem olyan helyekre, hogy Várad. Oda ilyen párkapcsolatibb témákban küldtem, és az volt az egyik visszajelzés, hogy nagyon élvezik a hölgy munkatársak, hogy hát milyen témákat feszegetek. Én mondjuk azon gondolkoztam, hogy nem vagyok-e túl merész saját magamhoz viszonyítva. Ez is jól esett, és ők is közöltek, Székelyföld is közölt, még tán Helikon is, de közben írtam olyat is, amit nem is küldtem el, mert én se voltam megelégedve. Akkor ezt az egész tömböt Angi Istvánnak, aki hát egy ilyen atyai barátom, és akitől én esztétikát tanultam, a Filóról átjártunk a zeneművészetire, ahol még akkor ő magyarul taníthatott ilyesmit, tehát úgy nagyon rég ismertem. Én gondoltam, hogy ő már abban a korban van, plusz ugye abszolút nem konkurencia, tehát hogy biztos, hogy meg fogja nekem mondani, hogyha ez nem jó. Nagyon édes volt, mert az egész családdal jóban voltam, de hogy mint hogy ez akkor a mi kis titkunk, és hát lényegében haláláig a mi kis titkunk volt, úgyhogy ő már megírta azt az előszót is, mert hogy mondta, hogy ezt ki kell adni, tehát tulajdonképpen ő volt a bíztatóm. Olyan írásokat is értékelt, amit még most sem látok én éppen olyan jónak, de ő különböző esztétikai kategóriákat és jelképeket és áttétek és nem tudom, miket látott, tehát, hogy nagyon jól esett, és nagyon édes volt, és igen, egy igazi ilyen apai jelenlét volt. Tehát ez azt jelenti, hogy már 2020 előtt meg volt úgy ömlesztve minden. Ő írt hozzá egy úgymond előszót, és aztán, amikor ő számomra nagyon váratlanul, mert hogy Covid komplikációk következtében meghalt, akkor megint félre dobtam, hogy ó, hát most nincs nekem ehhez kedvem. Úgyhogy egyszer csak elővettem, és mondtam, hogy hát most már, ha Pista bácsi megírta ezt a szöveget, és ő ezt látta akkor annyira jónak, akkor most már embereljem meg én is magam. És a másik, amit én szoktam csinálni, és ez is részben kötelességtudat, és részben a lustaság, vagy a magam háttérbe helyezése, hogy hát annyi elvégzendő dolog van, erről is kell írni, tudósítani kell, bla 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 bla, és akkor hát azt előre vesszük, és a saját dolgokat félrerakjuk, ez jellemző rám, úgyhogy biztatás is volt, de hogy tulajdonképpen meg kellett valahogy tanulnom egy kicsit magamat, vagy azt, amit végül is nekem fontos, hogy merjem felvállalni és képviselni.
Némiképp az elhangzottakhoz kapcsolódik, hogy hát az irodalom is lehet a rejtőzködésnek a profi lehetősége. a saját életedet beiktathatod egy olyan történetbe, vagy olyan karakterekbe ágyazhatod be magad, hogy nem biztos, hogy felismerünk. Na most ez rövid próza, és egy furcsa gyűjtemény, mert hogy állandóan a között játszadoztam, hogy most saját történetet olvasok, most meg kitalált történetet olvasok, tehát hogy mi a fikció, mi a valóság, és meg is leptél azzal, hogy sokszor, amikor azt vártam, hogy egyes szám első személyben hangzik el egy történet, azt másnak a sztoriává tetted, és volt olyan eset, amikor úgy használtad az egyes szám első személyt, hogy úgy a közepe fele jöttem rá, hogy ez nem lehet a te történeted, ez a borzalom például. Hogy játszadoztál ezzel, hogy mi az, ami az enyém? Mert például én esküdni merek arra, hogy az első szöveg az a te gyermekkorod és néhány saját érzésed, még hogyha a körítés egy kicsit gazdagítva van is, vagy hogy a moldvai tanárkodás története az a te és a kollégáid története, és abból kihagyod az egyes szám első szemét.
Nyilván, hogy magamról, vagy leginkább magamból írok, persze. De hogy én sosem akarok magamról elmondani, vagy nem csak magamról akarok elmondani. Tehát, hogy írtam én naplót is, de ez nem napló akart sose lenni, hanem kicsit játszadoztam azzal is, hogy hogy tudok megformálni olyan dolgokat, amik mélyen bennem vannak, meg megérintettek. Másik az, hogy mindig történetet szeretnék írni, tehát nagyon sokat volt azzal bajom, hogy rengeteg érzés van bennem, vagy észlelés, de hogy az csak egy pillanat, vagy egy kép. Én nem tudok-e köré történetet, tehát hogy ezzel nagyon sokat vívódtam, meg nagyon sokat dolgoztam. Egyszer csak megjött annak az íze, hogy látok egy teljes történetet, és akkor azt úgy össze tudom rakni. Akkor kaptam úgy nagyobb kedvet, hogy lássuk, hogy hogy tudok összerakni dolgokat, amiket én is tapasztaltam, de hogy nem feltétlenül az a lényeg, hanem hogy lesz ebből valami bővebb, valami tágabb, amiben aztán sok minden megjelenik. Tehát mindig úgy gondoltam, hogy én egy nagyon védett, jó életet éltem. Igazából nem történtek velem nagyon rossz dolgok. Mégis voltak, nem is tudom, olyan traumaszerű élményeim, vagy olyan mélyen fájdalmak. Ezeket szerettem volna valahogy előhozni, és valahogy megjeleníteni, de hogy pont ez, hogy lényegében velem nem történt semmi extra, akkor most ezek a fájdalmak mik, meg hogy, meg hova kötődnek, meg hogy legyen velük valami. Úgy is volt, hogy egy élményt felidéztem, amit elkezdtem írni, jöttek mellé mindenféle más dolgok, amiket láttam, illetve hogy tovább fűztem. Kolozsvári Apáczai Liceumban jártam 1-8-ban. Az osztályunk egyik része az úgymond ilyen jól szituált, meg igazán jó közegből származó gyermek volt, a másik része pedig az akkori Pata utca, ami még ilyen kis házacskákból állt, meg cigánysor, tehát hogy ilyen akár putrilétből is származtak, és tényleg voltak olyan osztálytársaim, akik nem is tudom hányadikos korukban, de már állapotosok maradtak, és kimaradtak iskolából, és szültek. Valahogy ezek kezdtek így összekapcsolódni bennem történetekké, és nagyon érdekes, amikor úgy dolgozik, mintha jönne is valahol kívülről, meg belülről is, meg el is képzelem, de részben igaz is, de nem biztos, hogy pont úgy igaz. Nagyon-nagyon érdekes. Nekem is, mikor egy-egy dolgot visszaolvasok, hogy Uram Isten, ezt honnan is, de hogy így állnak össze ezek a gyermek vagy fiatalokról szóló témák. És a másik, ami viszont tényleg nagyon sokszor megérintett, az ilyen idős asszonyok. Azok is képek voltak sok ideig. Láttam különböző öregasszonyokat, vagy nem is annyira öregasszonyok. Láttam templomban, ahogy keresi a helyét, vagy elülnek mellőle, vagy tudom, hogy mondták, hogy ilyen, olyan, amolyan. Ezeken is rengeteget gondolkoztam. Amikor ezeket elkezdtem írni, akkor hát szerintem még viszonylag fiatal voltam, és azt is beleképzeltem, hogy Úristen, én is egy ilyen furcsa öregasszony leszek, biztos. Akkor ez így egy nagyon erős kapcsolódási pontot adott, hogy milyen leszek én külső szemmel, 80-90 évesen, mint egy bogaras vénasszony, akit tulajdonképpen szerintem egy vagány fiatal nő vagyok, és igazából próbálok nem teljesen konformis lenni, de hogy ez biztos, hogy külső szemmel úgy néz ki, mint egy agyament furcsa asszony, és akkor ezekből a helyzetekből is születtek különböző történetek. Benne vannak részben a nagyszüleim is, de hát csak érintőlegesen. Számomra is érdekes, hogy hogy álltak össze, meg hogy mivé fejlődtek ezek a történetek. És végül a moldvai téma, hát az nagyon foglalkoztat folyamatosan. Mi voltunk ugye az a generáció, akik magyar főszakot választottak, és csak mert kellett valami, azért választottunk mellékszakot is, bár mondjuk nekem az angol az nagy szerelmem volt, tehát ezzel nem is volt semmi gond. Mi voltunk azok, akik kemény felvételiken mentek át, mert 25, 20, 15, majd 7 helyekre felvételiztünk, és ezzel együtt úgy helyeztek ki, hogy magyar főszak szóba se került, csak mellékszak, és ha lehet, akkor Erdélyen kívül. Tehát például évfolyam első tudott egy Brassó melletti helyet választani, az egyetlen erdélyi helyet. Talán ő járt a legrosszabbul, mert őt kínozták a legtöbbet azzal, hogy bulletint csináltasson oda, és a Kolozsváriról mondjon le. És mi többiek, hát a Dunadeltától, vagy a déli vasúti csomópontoktól, ugye, mint én, Földicsény, meg Botosány, de ezek még a jobb helyek voltak. Ilyen helyekre kerültünk, ezeket választhattuk, úgymond. Hát én 3 évig, mondjuk úgy, hogy hetente ingáztam erre a világ végén levő helyre, ami számomra akkor Földicsény volt. Sok ideig nem tudtam mit kezdeni ezzel. Tehát, hogy én ugye, mint hívő lélek, úgy gondolom, hogy mindennek valami célja, értelme, csak lesz egyszer, de hogy ez sehogy se állt össze. És az volt az érdekes, hogy Maksai Ági kitalálta, hogy készít egy dokumentumfilmet, aminek az volt a forgatókönyv, hogy ő lebeszél mindent, és elvisz a helyszínre, és akkor azt filmezi. És ezt velem is, és másokkal is megcsinált, hogy számomra nagyon izgalmas film lett. Egyrészt, mert láttam helyszíneket, ahova a kollégáim is kerültek. Hát az én helyzetemhez képest akár sokkal rosszabbakat is. És az a tény, hogy én oda visszamentem a forgatócsoport kíséretében, és azzal a szemmel is próbáltam nézni, na ez nagyon sok élményt felkavart, és akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy tényleg van egy csomó érdekesség, amit meg kéne írni valahogy. Hogy lehet ezt megírni? Na és akkor ebből lett ez a moldvai utazás, amit direkt úgy akartam, hogy nem én esélyem, bár ez a leginkább a saját élményem, és nincs is olyan nagyon sok átalakított vagy fikciósá tett rész. Van egy pár, de inkább a keret. De hogy ezek nagyjából így voltak, és ezen tovább is gondolkozom, hogy ott még vannak izgalmas dolgok. Tehát kezdve attól, hogy egy kultúrá sok és egy időbeli utazásnak éltem meg mindegyik ilyen 7,5 órás Kolozsvár-Szucsáva utazást. Hát az is, hogy ugye ott volt a Kránga meg a Szadovjánu ház, ami előtt én minden nap, amikor tanítottam, el kellett menjek a kisvárosnak a legirodalmibb részében jártam el, szóval, hogy ez milyen messze áll attól a irodalom vagy világértelmezéstől, amit nekem azt jelenti, amit ez a szó jelent, azt is érdekes volna megírni. És hát kezdve attól, hogy a városkában volt egy katolikus templom, ahova én ugye néha betértem, és akkor az is, ahogy ott ezt fogadták. Tehát, hogy ez a világ, ez egy annyira izgalmas és lenyűgöző a tulajdonképpen nincs mit róla mesélni érzésével együtt, hogy azért ez így nagyon foglalkoztat, hogy ezt csak meg kéne valahogy írni. Akár úgy is, hogy ha netán valaha eljut Magyarország irányába, hát szerintem fogalmuk nincs erről a világról, tehát falurombolás, meg egyéb ilyen nagy szavak, de hogy tényleg ezek a kis hétköznapi mozzanatok, úgyhogy ez foglalkoztat.
Műsorunk vendége Bodó Márta, az Újratervezés című novellás kötet szerzője.
valahogy úgy fogalmaztál, hogy próbáltad megfejteni, hogy mi értelme van annak a 3 évnek, és hogy mi a célja annak, hogy te ebbe a szituációba kerültél. Ez a mi értelme, hogy lehet ide jutni, miért pont ilyenné kell válni, ez a kérdés folyamatosan ott van a kötetben, és nem szül rózsás történeteket, ezek nem optimista történetek, miközben én úgy gondolom, hogy te alapjáraton optimista embertípus vagy, de aki érzékeny, az valószínűleg észreveszi a környezetében lévő kicsi vagy nagy tragédiákat, apró vagy nagy bánatokat, és ezekből írtál meg nagyon sokat. Ebben ott van egy keresztény érzékenység, és talán segíteni akarás is, bár konkrétan nem tudsz segíteni egy novellával. Szóval én ezekben érzem a keresztény embernek a magatartását is, de érzem a gyökeresen ellenkezőjét is, a szinte nihilista vagy pessimista embernek a hozzáállását. Tehát, hogy ez is nagyon kettős, ezzel hogy állunk?
Igen, ezen én is sokat gondolkoztam, és talán ezért is gondolkoztam, hogy ezt most hozzam-e nyilvánosságra, mert hogy valóban én magamban is érzem azt, hogy igen, vagyok én egy keresztény ember, talán inkább törekszem az lenni, de hogy azért ez nem olyan egyértelmű, és nem egy rózsás élet, és egyáltalán nem azt jelenti, hogy nincsenek kételyek, vagy nincsenek mélypontok, vagy nincsenek nagy vitatkozások. Úgyhogy az, hogy én optimista vagyok-e, vagy pessimista, ez is egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy mindig is csodálkoztam azon, hogy bennem ott van egy kiutat nem látó, mindenféle egzisztenciális kérdéstől megriadó emberke, és ugyanakkor ez a törekvés, hogy meg kell nevettetni az embereket, mert olyan szomorúak, és annyi nyomorúság van, és hogy nekem valahol az is a dolgom a magánéletben, vagy a való életben, és nagyon sokszor hülyéskedtem nagyon sokat. Egyszerűen azért, mert különben elnyel a keserűség és a kilátástalanság. A normál munkámban általában olyan szövegeket írunk, mert hogy egy katolikus újságnál dolgozom, ahol azért nem nagyon engedhetem meg magamnak, hogy ne legyen valami fény az alagút végén. Talán ez ellen is egy lázadás, hogy de nincs mindig fény az alagút végén, a fene egye meg, nincs. És hogy legyen már szabad azt is elmondani, hogy de vannak olyan helyzetek, hogy nem fogja látni a fényt, és hiába szeretném, nem tudom, megtéríteni. Nem ilyen egyszerű az élet. Összeteszed a kezed, és akkor már minden megoldódik, vagy mondom, hogy az Isten szeret, és akkor jaj, bocsánat, hogy nem láttam eddig. Tehát nem ilyen egyszerű az emberi lélek, az én lelkem sem, nekem sem ment ez soha így. Egyszerűen ezeket is ki akartam mondani, lázadásból is, hogy igenis az élet egyáltalán nem rózsaszín, és hogy attól sem lesz rózsaszín, hogy én hiszek Istenben, vagy hogy törekszem egy ilyen életmódra. És a másik az, hogy bizonyos szempontból egyfajta lelkiismeret furdalásom is volt, hogy én azért egy nagyon védett életet élek, és nem teszek eleget. Pont a saját keresztény eszményeim szerint nem teszek semmit igazából, mert végül is élek egy nagyvárosban, egy elég jól szituált családból jöttem, egy jó kis polgári létből. Persze az én felmenőimnek is volt mindenféle baja, államosították ezt, azt, nyomorúságban éltek, de hogy ezek személyesen nem érintettek, és úgy gondoltam, hogy a saját eszményeimhez képest nem teszek semmit. El lehetne menni missziózni, vagy háborús vidékre tudósítani, tehát bármit, ami elméleti radikalizmusomnak megfelel, persze nem teszek semmit, mert gyáva vagyok hozzá, lusta vagyok hozzá, kényelmes vagyok hozzá, akkor ezek is valahogy kijöttek, hogy de legalább akkor egy reális képet mutassunk, és mondjuk ki azt, hogy mi itt nagyon jól el vagyunk, mi az örök és író erdélyi magyarok, és általában magyarok, üljünk le a fenekünk, mert nagyon jól élünk. Igenis, van, ahol a sár az sár, és van, ahol a vér az vér. Ezekről is beszéljünk, és ne tegyünk úgy, mintha bármilyen rózsaszín cukormásztól ez elmúlna.
De jó, hogy ezeket említetted, mert kicsit szégyeltem is magam amiatt, hogy én a hívő embert is ki akartam tapogatni a szövegek mögött, és ugye az egyházi szövegekben mindig evidensebbek bizonyos dolgok, mindig látványosabban szembe jön egy gondolat, egy elmélet, egy magatartás. Itt most sokkal törékenyebbnek éreztem az egészet, és remélem, hogy jól fogalmazok. Egy kicsit azzal maradtam, hogy a hit nem egy kényelmes evidencia, nem egy mankó, amit örökké előkapunk, és magasba emeljük, néha gőgösen, mert néhány embernél ezt is érzem, hogy úgy csinál, mintha kiválasztott lény lenne, holott szerencsés, ha megtalálta az ő kapcsolatát Istennel, de ez még nem hatalmazza őt fel arra, hogy például lekezelje azt, aki keresésben van. Szóval, hogy te ebben hiszel, hogy az egy örökös harc, ott vannak botladozások, ott vannak kételkedések, ott vannak perlekedések. Én most ezt a hitképet találtam, miközben arról beszéltünk, hogy nem magadról írsz. De jól olvasom-e, és akkor most már merem megkérdezni, hogy mennyire nehéz egészségesen táplálni ezt a hitet és ezt a viszonyt fenntartani.
Nagyon nehéz, és egy állandó munka is, meg egy állandó harc is. Egyébként az én életemben voltak nagyszülők, akik hát az én gyerekszememmel egyértelműen hívők voltak, és voltak a szüleim, akik nem. A szüleim meg is fogalmazták, hogy ők ebben a hitvilágban nem tudnak otthon lenni. Édesanyám mondta azt, hogy de ő viszont úgy gondolja, és azért is bátorított, megbíztatott arra, hogy én, ha jól érzem magam ebben a közegben, akkor menjek csak, mert hogy ő úgy gondolta, hogy ez nekem jó lesz, és valóban jó, de sokszor találkoztam azzal, hogy nem értik azt, hogy nekem ez nem éppen ilyen egyértelmű. Mondjuk éreztem a között is különbséget, hogy a székelyföldiek teljesen más világképpel jönnek. Én azért egy kolozsváriként egyrészt egy sokkal vegyesebb közegből, és egy sokkal kevésbé egyértelmű nemzetiségi, de hitvilág háttérből is jövök. Mindig zavart az, hogy érzékeltem ezt a diadalmas katolicizmust. Egyrészt én is törékenyebb voltam ennél, meg talán kételkedőbb, azt hiszem. Például azzal is ledorongoltak, hogy én Isten élményemnek neveztem különböző könyvek olvasását, és akkor hát ez nem Isten élmény, hát az élmény az nem tudom milyen, ezt se értettem meg. Ebből is jön az, hogy én soha nem tudnék ilyen magabiztosan valakinek azt mondani, hogy amit te hiszel, az nem úgy van jól, vagy hogy neked ezt kellene érezni, vagy megtapasztalni. Tehát nagyon határozottan törekszem írásban is arra, hogy sokkal árnyaltabban nyilatkozzunk. Mint katolikus egyház, mint katolikus emberek, mint a katolikus egyházat képviselők is. És ennek egyre jobban érzem azt, hogy helye van. Tehát ugye mostanság Magyarországon elég intenzíven vannak ilyen bántalmazási esetek, és hogy azoknak a kezeléséhez sokkal nagyobb érzékenységre van szükség. Tehát ha én biztos vagyok abban, hogy a másik az csak az egyházat vagy a papot akarja támadni. Persze előfordul ez is, de hogy én elsőnek ezzel elutasítom, lehet, hogy az egész egyházamnak sokkal rosszabbat teszek, mint ha én komolyan venném, esetleg kiderül, hogy átvertek. Na, hát az az én bajom. Viszont úgy pedig az egész egyház jön ki rosszul, azzal, ha én azt mondom, persze, mert ezt te csak kitaláltad azt, hogy téged valaki is bántalmazott. Ez kommunikációs stratégia is, ami hát megint a dolgom, de hozzáállás és emberi érzékenység kérdése, és én nagyon szeretném a papjainknak is, és az egyházam hivatalos képviseletében is azt képviselni, hogy az ember a fontos, nem az eszme, hanem abban a helyzetben az az ember, afelé kell nekem empátiát bizonyítanom, még akkor is, hogyha mondjuk ő most azzal maradt, hogy nap sikerült átvernem. Én inkább vállalom ezt, mint hogy egyszer ledorongoljak valakit, aki egy valódi traumát élt át. Nagyon-nagyon jó visszajelzés volt nekem Ferenc pápa megismerése, mert hogy ő hozta azt a dél-amerikai felszabadítás teológiát, amiben alapelv, hogy a peremre szorultaknak az úgynevezett preferenciális választása, vagy elsőként választása, tehát a mindenféle privilegizált réteg és emberekkel szemben mindig az a követendő, hogy a szegényt, a peremre szorultat, a sérültet, a nehéz helyzetben levőt választom előbb, mint egy grófot, főurat, jól kereső, gazdagot, stb. Nem mintha azoknak nem kéne a lelkét ugyanúgy vizsgálni, csak ha választási lehetőség van, akkor az én keresztény hitem szerint erről szól. Ez csak felerősítette már, mint amit Ferenc pápa behozott a megint csak nagyon magabiztos és nagyon körbebástyázott és nagyon ajnározott európai felsőbbrendűségi tudatunkba, hogy nem. Hát a katolicizmus is Afrikában jobban virágzik, Ázsiában jobban virágzik, Dél-Amerikában is jobban virágzik. Tehát akkor most mire vagyunk olyan nagyon büszkék? Az Isten áldjon meg minket. Hogyha megmaradunk ebben a remekül felépített várunkban, akkor majd ott leszünk egyedül várurak, meg várúrnők, és a világ elmegy másfele, Jézus Krisztusról nem is beszélve. Tehát, hogy igen, nyilván ez az én hitem, ebben én jobban magamra tudok találni, mint ezekben a nagyon magabiztos nagyotmondásokban. És láttam én már ezeket a nagyon magabiztos embereket, vagy közülük néhányat fenékre esni sáros tócsákba, és akkor úgy egy kicsit közelebb kerülni a szerintem szép emberséghez. Persze szép irodalomban nem tanítok. És ezt nagyon-nagyon fogom vissza magamban, mert hogy én valamikor tanárnak készültem, és ez a tanítóság, ez így bennem van, de hogy egyébként publicisztikában sem, még a vezércikkekben sem ilyen nagyon kioktatóan kell tanítani, és aztán szép irodalomban inkább csak helyzeteket és embereket megmutatni, és ha az valakit is elgondolkoztat azon, hogy állj meg, mert lehet, hogy túl magas dicsőségben próbálok üldögélni, és nem ez a jó, akkor nagyon boldog vagyok. Ha pedig aki magára ismer, a helyzetére ismer, voltak ilyen visszajelzések, az annyira örömmel tölt el, hogy pont ilyet éltünk meg mi is a, nem tudom, kolozsvári házsongárdban, vagy akármi. Tehát ezt sohasem gondoltam, hogy ezeket az egyedi eseteket ki lehet egyáltalán fejezni, vagy el szabad mondani. Úgyhogy ez már nekem nagyon-nagyon boldogság és elégtétel.
Ki lehet, vagy ki szabad fejezni, ezzel meg is érkeztünk ahhoz a kérdéshez, amit egyre gyakrabban hallunk irodalmi beszélgetések kapcsán, hogy hogyan találok a gondolataimhoz nyelvet. Mi legyen a nyelv, amin elmondom a történetet? Na most ebből a szempontból is eklektikus a köteted, mert van olyan szöveg, ahol frappáns tőmondatok sokaságából áll össze egy egész történet. Máskor hagyott hullámzani a szöveget, és az volt az érzésem, hogy nem föltétlenül a te stílusodat kell, a nyelvi stílusodat keresnem, hanem te minden egyes szereplőnek próbálsz kitalálni egy nyelvet, hogy ő hogy beszélne, ha leírhatná a maga történetét. Na most nem tudom, hogy ezt jól látom-e. Ha pedig nem, akkor mi az, ami egységesen kialakult benned a kötet kapcsán, és valószínűleg ebből a szempontból nem segít az, hogy hosszú időn keresztül íródtak, tehát nem ez az egy svunggal jönnek a szövegek, úgyhogy biztos vannak törésvonalak emiatt.
Azt hiszem, hogy nem vagyok én elég tudatos. Sok mindenben, az életvitelemben sem. nagyon sokszor érzem azt, hogy még annyi mindenfélét szeretnék csinálni. Tehát egy kicsit azt hiszem, hogy a szövegekkel is ez van, hogy annyi féle a világ, és én annyi félét látok. Nem biztos, hogy elég tudatosan, vagy elég sokat dolgozom azon, hogy nagyon tudjam, hogy most így csinálom, úgy csinálom, ilyen nyelv, olyan nyelv. Persze, hogy szoktam gondolkozni rajta, de sokkal inkább töprengek, vagy dolgoznak bennem képek, történet, részek, megfigyelések, és akkor írok valamit, ott hagyom, aztán mégiscsak próbálok valamit belőle kihozni. Sokkal intuitívebb azt hiszem, ahogy én működöm. Mert hogy arra jöttem rá, hogy ha túl sokat gondolkozom és akarom, akkor az nagyon megcsinált, nagyon mű. Én sokkal inkább az érzelmeimre, meg ezekre a zsigeri megérzésekre támaszkodva tudok valami érdekeset kihozni. Valamikor diákkorunkban volt egy nagyon érdekes vita, egy ilyen diák tudományos szesszión, ahol egy ilyen nagyon intellektuális kolléganőnk, meg egy fiú, azon vitatkoztak, hogy a fiú azt állította, hogy az irodalmi szereplők valahogy írják magukat. És akkor ez a nagyon intellektuális egyetemista lány, de ilyen nincsen. Hát azok kitalált szereplőket, azt mindig a szerző írja. Én akkor ennek a lánynak a pártját fogtam volna. Közben arra jöttem rá, hogy egy frászt, ez a nagy intellektualizmus nálam nem működik, tehát szeretnék én olyan előre elgondolt, és olyan megfontolt, és olyan tudatos lenni, de sokkal jobban működöm, hogyha hagyom megint, amit el szoktam nagyon sikeresen folytani, ezeket a zsigeri, meg ezeket az érzelmi dolgokat. Persze, hogy utána, hogy Láng Zsolt mondta, meghúzzuk, megnézzük, de elkezdek valamint dolgozni, és elkezdenek azok a szereplők behozni a maguk világát, és valószínűleg azt a nyelvi közeget is, ami szükséges, ott valahol belül bennem érzelmek szintjén kialakul, és annak van az igazsága. Egy másik ellentmondás bennem, hogy én mindig azt hittem, hogy én egy ilyen nagyon intellektuális típus vagyok, és mindent csak az elmélet működtet, és tudom kontrollálni az érzelmeimet, egy frászt. Azok működnek nagyon sokszor, sokkal igazabban, amik érzelmekből épülnek fel. Persze, hogy az ember dolgozik rajta, nem is keveset, de hogy nálam ez így működik, és egyébként nagyon csodálom azt, aki ilyen térképet kirajzol, és megvan, hogy X mindig így szólal meg, és Y, tehát, hogy nagyon szeretném, ha így tudnék, de én nem vagyok ilyen, Isten bocsássa meg, most már így fogok működni. Az is van, hogy borzasztóan csodálom például Eszterházit, és azt a típusú írás, de hogy nem az én világom. Tehát én nem is próbálkozom, hogy úgy írjak, mert nekem fontos az, hogy egy történetem legyen. Hogy valahogy kialakuljon valami eleje, vége, valahonnan tart valahová. Ha mondjuk tudatos szervezőelvet keresünk, akkor az, hogy én úgy gondolom, hogy kellenek a történetek. Hogy történetekben tudok bármilyen elszórt észleléseimet összeszedni, és valahogy megírni.
Megjelent a könyv, kézbe vehető, elolvasható, ugye már érkeznek visszajelzések, meg bátorodtál egy kicsit? Mert valószínűleg olyan stabil az embernek a rejtőzködő énje, hogy azt olyan nagyon nem lehet egyszerű felcserélni valami mással, a kitárulkozóval például. Tehát akkor ez most neked egy tanulási folyamat, vagy most bátor írónő lettél?
Hát, hogy én valaha bátor írónő lennék, ezt úgy nem látom magamról. Meg úgy világéletemben egy kicsit a kívülmaradás is fontos, meg a bennlevés egyszerre, tehát ez is még egy ellentmondás. Úgyhogy nekem azért úgy nagyon fontos, hogy mindenre tudja kívülről is reflektálni és ránézni, akár a velem történő dolgokra is. De mindenképpen szeretnék írni, és egyáltalán több időt engedni magamnak erre. Nem tudom eldönteni, és elég kritikus vagyok magammal is, hogy most tényleg ez a kényelem és a lustaság, vagy a rejtőzködés, vagy mi is, vagy a más irányban az elhivatottság, hogy dolgom van. De én ezt nagyon sokszor kibúvónak is érzem, tehát ezért fogalmazok ilyen összetetten, mert gyanakszom magammal szemben is, és másokkal szemben is. Tehát szeretem is csinálni, de ez azért egy nehéz dolog. És ez a magadban vájkálás, még akkor is, ha nem föltétlenül magadról írsz, azért ez nem egy kényelmes és kellemes dolog. Tehát aki azt hiszi, hogy az írás az egy jaj, de vagány dolog, az nagyon amatőr, vagy nem tudja, hogy miről beszél. Úgy érzem, hogy vannak bennem olyan történetek, vagy olyan észlelések, vagy olyan alakok, és akár olyan családi, nem tudom micsodák, amiket még nem is tudok megfogalmazni, tartozások, vagy fene tudja mik, amiknek még egy kicsit utána kéne menni. Tehát akár az is, hogy az én családomban azért erdélyi sokféleség benne van, mert vannak 17. században ide költözött elzászi németek, akik hát a legjobb helyre jöttek, az örmények, akik menekültek, stb. Stb. Tehát, hogy vannak ilyen színek, és ezt is olyan fontosnak tartanám, hogy ezt az egyértelmű nagy magyarság tudatot egy kicsit megint csak önmagunk iránti nagyobb tisztelettel megvizsgálni. Például ez is. Szóval, hogy vannak dolgok, csak ezek nem olyan könnyűek, úgy érzem, és lehet, hogy emiatt is kicsit félek is, tehát hogy vannak ilyen elkezdett dolgok, de hogy még nem találtam meg azt a módot, azt a történetet, azt a formát, úgyhogy kétségtelenül vannak, és szeretnék ezzel foglalkozni, még mindig keresem hozzá a bátorságot és az erőt, és hát a lustaság ellenszerét, de mondom, a lustaságot ezt jól kell érteni, mert hát egy csomó mindent csinálok. Talán inkább az a jó szó, hogy nem elveszni ebben a sokféleségben a témák és a történetek és a történések sokféleségében.
A kötet címet adó Újratervezés című novellának hőse köteleket kifeszítve libben át a város, tulajdonképpen a félelmei és beidegződései fölött. Kellenek ilyen kötelek, amelyek szinten tartanak, vagy magasba lendítenek bennünket, kell, hogy kívülről is rálássunk magunkra, és észrevegyük, ha megkérgesedtünk, elszintelenedtünk, érdektelenek lettünk. Akkor jöhet az újratervezés, a másként élés és érzés. Ezúttal a szép író Bodó Márta nevében is köszönöm, hogy velünk voltak, Gergely Zsuzsát hallották.
Azt kérdezed, hogy ennek mi értelme van? Mióta eszed van? A szíved nyugtalan? Hey. A magyar valóság azt mondod felkavar, de van mit benned felkavarni, ez a baj. Az élet nyelve szép, ez Isten adta kincs. Az ember ismeri, de nem beszéli mind. Azt mondom, szerelem, azt mondod, az egy múló állapot. Pedig bármit teszel nélküle, az eleve halott. Kell, hogy észrevedd, felfedezd, hogy minden, ami jó, örökre megmarad, s bár nem mind látható. És még hallod-e azt néha, ami mélyen benned él, a zaj mögött a csend, ami az életről mesél. Minden egyes szívben az dobogja, a végtelen, a szeretet nem gyengeség, de az erőszakok merő félelem. Mindeztelenül ölelni ki a hóban, vagy egy süllyedő hajóban, ezen egy veszélyt rejt, amíg élsz, de az élet maga szép. Mint elveszteni azt, akit szeretsz, mégis megtanulsz ezzel együtt élni. Szép. Ki tudja merre jár, ki már rég nincs velünk. Az évek sokszor kirabolták már a szívünk. Azt mondják egyszer valahol, mint találkozunk, hogy átutazók vagyunk, és nem csak úgy meghalunk. De itt leszünk, jó nekünk, bár kissé gyorsan felnövünk. Lázadunk, s ha úgy vagyunk, megszökünk, szeretkezünk. De tiszta még a szívünk, s a lelki ismeret. Mert Isten ismer téged, és ő te is ismered. S hogy annyi nehéz nap mögötted nem hiába van, hogy minden benned él, nem vészre semmi nyomtalan. Nem tűnik semmi el belőlünk, minden, minden megmarad. Az összes tett a szó, és minden, az összes gondolat. Minden egyes szépen az dobogja, a végtelen, a szeretet nem gyengeség, de az erőszakok merő félelem. Mindeztelenül ölelni ki a hóban, vagy egy sűrű.
menjen az, már rég nem tanít. Azt mondom, boldogság az nem egy múló ritka állapot, az nézőpont, ami a megvan, jól láthatod az életed, a végzeted, a benned élő gyermeket, hogy Isten se helyetted nem bocsáthat meg neked. És hallgatod a hangját, ami mélyen benned él, a zaj mögött a csend, ami mindent elmesél. Mindezt ellenül ölelni kint a hóban, vagy egy süllyedő hajóban, ezen egy veszélyt rend, amíg élsz, de az élet maga szél. Elveszteni azt, akit szeretsz, mégis megtanulsz ezzel együtt élni, ezzel egy sebet, egy amíg élsz, de az élet maga szép.
Azt kérdezed, hogy ennek mi értelme van? Mióta eszed van? A szíved nyugtalan? A magyar valóság azt mondod felkavar, de van mit benned felkavarni, ez a baj.